hogyha kikeressük a Bibliából, és aki megteheti, keressétek ki a 17. fejezetet János evangéliumában, és ha tovább olvassuk a 18. fejezetet, akkor világos, hogy mikor hangzott el, amit Böbe is már említett. Úgy kezdődik a 18. fejezet, mikor ezeket mondta Jézus, kiment az ő tanítványaival együtt túl a Kedron patakán, ahol egy kert volt, amelybe bementek ő és az ő tanítványai. És részletesen nem írja le Jézusnak a Gecsemáné kerti küzdelmét és imáit János evangéliuma, hanem itt mindjárt aztán az elárulás és az elfogatás van feljegyezve, de tudjuk, hogy a Gecsemáné kertbe ő még komolyan imádkozott. Nagyon különleges. Én ebben régebben nem gondoltam bele. Általában tudjuk, hogy Jézus főpapi imája János evangéliumában található, de én igazán valahogy soha nem gondoltam bele, hogy ez az ima közvetlenül azelőtt hangzott el, amikor Jézus a Gecsemáné kertbe ment, akkor nagy változás állt be ugye az ő lelki állapotában is, mert akkor kezdte magára venni az emberiség bűneit. Most ezzel nincs módunk foglalkozni, de nagyon jelentőségteljes, hogy közvetlenül, mielőtt Jézus a nagy áldozata előtt, a nagy küzdelme előtt, amikor imádkozott, hogy meg tudja hozni az áldozatát, kihallgatása, elfogatása és a kereszt áldozat előtt közvetlenül ezt az imát mondta el. Nem olvasnák most végig egyfolytában az imát, hanem szakaszokra bontottam, és megállunk egy kicsit mindig. Az első verset olvasnánk el először. Ezeket beszélte Jézus, mármint ugye az előzmény volt, és felemelte szemeit az égre, és mondta, Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Kérdésem, hogy milyen óra jött el? Azt mondta Jézus, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a fiad is dicsőítsen téged. Mit is jelent ez, mit is kért Jézus? Látunk itt utaló igét, János evangélium a 12. fejezet 23. versét. Itt kicsit visszatérnénk, ugye néhány nappal, 5 nappal ezelőtt az esemény, illetve a kereszt halál előtt volt a dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe Jézusnak, és akkor többen görögök is érdeklődtek Jézus felől, és akkor hangzik el ez az ige, Jézus pedig felelt nékik, mondván, 23. vers, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony, bizony, mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. És kicsit lejjebb, 27. 28. vers, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőíts meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből. Meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Az első versek, amelyek idézve lettek, ugye ezek bizonyítják azt, hogy Jézus áldozati halála előtt volt, és ez az óra, az az áldozati halál órája, amire utalt itt Jézus. És olvassuk a 27. versben, kicsit azért ezt jó pontosítani a fordítást, a Károlyi nem a legjobb, különösen a második részében, de azért így is érthető, de azért jobb picit finomítani. Most azért lelkem háborog, több bibliafordítás úgy írja, hogy most azért lelkem nyugtalan, meg vagyok rendülve. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. nálunk itt nincs kérdőjel, csak a mit mondjáknál, de ez egy mondat tulajdonképpen. Nyugtalan Jézus lelke, mit mondjak, atyám, ments meg engem ettől az órától, de ezért az óráért jöttem. És Jézus nem azt mondja, hogy atyám, ments meg engem ettől az órától, ugye az áldozattól, a helyettes áldozat meghozatalától, hanem azt mondja Jézus, atyám, dicsőíts meg a te nevedet. És olyan különleges, hogy szózat jött ekkor, és az atya megszólalt, és azt mondta az atya, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Nagyon különleges, csak kis zárójelbe, hogy hányszor szólalt meg az atya. Ugye Jézus keresztségekor olvashatjuk az evangéliumokban, mit mondott az atya. Azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ugye mindegyik evangélium ezt írja. Aztán, amikor bátorításul megjelent Illés és Mózes Jézusnak, akkor, hogy a keresztáldozatra felkészítsék, akkor is halljuk az atyának a hangját, és az atya akkor azt mondta, hogy igen, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt mondta, még annyit mondott az atya, hogy őt hallgassátok. Ugye ez volt a megdicsőlés hegyén, és a keresztségekkor pedig azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mit is jelent az, amit itt olvastunk, hogy azt mondta az atya, hogy meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Ugye egyszer múlt időben, mondja egyszer meg jövő időben, ugye a múlt időben Jézus élete van. Gyönyörködött az atya Jézus életében, de nem ment ez küzdelemmentesen. Jézus nem csak a Gecsemáné kertben küzdött, noha az volt a legnagyobb küzdelme, amikor a bűneinket hordozta, és ez volt szinte elviselhetetlenség határáig teher számára, hanem egész életébe. Ugye a zsidókhoz írt levélben olvassuk, zsidókhoz írt levél 5. fejezet 7-től 9. versében, bizony küzdelmes volt az ő földi élete, hogy emberi természetben soha ne kedvezzen az emberinek, és mindig azt tudja adni az embereknek, amit az atya szeretne adni, hogy hűen mutassa be az atyát emberi természetében is. Ugye nagyon sok imáját nem jegyzi fel a Biblia, csak azt olvassuk, hogy kora reggel, szürkületkor már ment, és az atyával időt töltött, vagy azt olvassuk, hogy a nap végén is sokszor a tanítványokkal együtt mentek a Gecsemáné kertbe, és ott Jézus imádkozott, a tanítványok egy darabig vele imádkoztak, aztán aludtak, és nem tudják, meddig imádkozott, Jézus felébresztette őket reggel, és mentek a szolgálatba. Tehát azt tudjuk, hogy Jézusnak küzdelmes volt az a 33 év, amit itt élt a Földön, hiszen az emberi természete az mindig próbálkozott, ha nem is úgy, mert ő nem követette sohasem bűnt, mint nekünk, de gyötrő lehetett, hogy kedvezzen magának, és ha ő egyszer is kedvezett volna magának, akkor nem csak mi vesztünk volna el, hanem ő maga is elveszett volna, hiszen ő nem csak valóságos Isten volt testben, hanem valóságos ember is. Tehát amikor az atya azt mondta, hogy már a keresztségekkor is, meg a megdicsőlés hegyén is, hogy gyönyörködöm az én szeretett fiamban, akkor azért mondhatta, mert volt miben gyönyörködni, ő tényleg igazán tisztán mutatta be az atyát, és ezt bizonyítja az atyának ez a megnyilatkozása is, hogy megdicsőítettem. Már eddig is úgy éltél, fiam, hogy dicsőség volt az az én nevemre. És azt mondta az atya, hogy újra megdicsőítem. Tehát bátorította Jézust, hogy eljött az utolsó óra, amiért tulajdonképpen többek között jött a földre, nem is mondjuk, hogy többek között, hát két dolog miatt jött. Egyik volt az, hogy szent életet éljen emberi természetben, hogy mi magunk is emberek ugyanúgy, ahogy ő, járjunk szent életben, de mindez kevés lett volna a mi szempontunkból, hogyha ő ezt az utolsó óra áldozatát, a helyettesítést nem vállalja helyettünk, akkor menthetetlen lett volna az ember, hiába élt Jézus szent életet, mi nem tudtuk volna rendezni elmúlt életünk bűneit, és nincs olyan ember, aki még ha követni szeretné az Istent, és kapaszkodik belé, aki mindig tökéletesen tudna cselekedni. Tehát erre az órára nagy szükség volt, hogy Jézus a szent élet után, amit élt ezen a földön, hogy az utolsó órákat, amikor átvette az emberiség bűneit, hordozta, hogy ezt is meg tudja tenni. És csak tényleg zárójelben szeretném mondani, hogyha belegondolunk, hogy milyen dicsőséges volt, hogy Jézus kérte az atyát, hogy dicsőítse meg az ő nevét, és majd a főpapi imában is olyan gyönyörűséges dolgokat olvashatunk, és hogy micsoda küzdelem volt utána neki. Olyan különleges, hogy nem sokkal ugye a virágvasárnap után Jézus mondta, hogy nem azt kéri, hogy mentse meg ettől az órától, hanem hogy dicsőítse meg a nevét, de bizony, amikor eljött a Getsemáné kerti küzdelem, akkor Jézus, mivel hordozta az emberiség terheit, ő azt kérte az atyától, ha megengeditek, tényleg annyira megrendítő, ahogy az evangéliumokban olvassuk, Márk evangéliumában olvassuk, és egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ahogy olvassuk az evangéliumokban, azt olvassuk, ahogy közeledett a főpapi ima után a Getsemáné kerthez a tanítványokkal, azt olvassuk, hogy kezdett rettegni és gyötrődni, vagy másik evangélium azt mondja, kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és vigyázzatok. Vagy a másik evangélium, ahogy írja, felette igen, szomorú az én lelkem, mint halálig. És olyan különleges, hogy kérte a tanítványokat, a szűk kört, ugye Pétert, Jánost és Jakabot, aki mindig vele volt, a közelébe volt, a többi tanítvány kicsit messzebb, kérte, hogy vigyázzanak vele. Most nem küldte őket aludni, hanem azt szerette volna, hogy legyenek vele, és imádkozzanak érte. És Jézus bár kicsit előbbre, mint ez a három tanítvány volt, de hallhatták Jézus imáját, aztán elaludtak a tanítványok, de hallották, azért is tudták feljegyezni, hogy háromszor könyörgött Jézus azért, hogy szabadítsa meg ettől az órától az atya, ő minden meg tud tenni, valamit tegyen, kerülje el ezt az órát. Ugye miért volt ez az óriási változás Jézusban? Mert onnantól kezdve kezdte hordozni a mi bűneinket átvállalni, és az atya nem lehetett közel a fiához, és olyan iszonyatos volt Jézus szenvedése, hogy örökre elszakad az atyától, a bűn elszakítja, hogy ez váltotta ki belőle ezt az imát. Nem sokkal előtte még azt kérte, hogy dicsőítse meg az atya, és hát elhárította, hogy hát nem kérem azt, hogy ezt az órát ne kelljen megtennem a helyettes áldozatot, hanem tényleg most könyörgött Jézus. De láthatjuk mindhárom imájánál, hogy azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen meg a te akaratod. Most nem ez a témánk, de tényleg az óriási változást azt hozta Jézusba, hogy hordozta a mi bűneinket, kezdte hordozni, és tényleg a döntése, hogy vállalja bármi áron, ez majdnem a halálát okozta már ott a Getsemáné kertben is. De milyen gondolatok is voltak Jézusban, mielőtt a Getsemáné kertbe ment volna, és elhangzott volna ez a gyötrődő ima, és végül is a végső döntés, az Atya akaratára bízása magának, és az, hogy mindent vállal, hogy az embert megmentse. Előtte közvetlenül min gondolkodott Jézus? János evangélium a 17. fejezet. Első vers, ahogy olvastam is. Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Tehát eljött az az idő, amikor a végső áldozat következik, már csak ez hiányzott. Nem sok idő volt, hogy Jézus az atyához menjen. Ugye ez csütörtökön éjjel volt, és vasárnap ő már fölment a mennybe, ha visszajött aztán a tanítványokhoz. Tehát nem sok választotta őt el attól, hogy újból találkozzon az atyával, és találkozzon a mennyei angyalokkal, akikkel már nagyon régen nem láthatták egymást, hiszen Jézus a földön élt, noha kapcsolatban volt az atyával szüntelenül. Tehát azt kérte Jézus, hogy tényleg segítse meg őt ebben az utolsó döntésben és lépésben is, hogy a helyettes áldozatot úgy tudja meghozni, hogy az tökéletes legyen, ahogy az addigi életében is a mennyei atya segítségével ezt meg tudta tenni. Nézzük, hogyan is folytatódik ez az ima. A második és a harmadik verset olvassuk. Amiként te hatalmat adtál néki minden testen, mármint a fiúnak, hogy örök életet adjon mindennek, amit néki adtál, bocsánat, itt pont van. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mit is érthetünk meg ebből a két versből? Hogyan elérhető az örök élet? Ugye azt olvassuk a második versben, hogy az Atya hatalmat adott Jézusnak, hogy örök életet adjon az embereknek. Mi is az örök élet? Hogyan elérhető az örök élet? A harmadik versben olvassuk, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. Ez az örök élet mindannyiunk számára, hogy ismerjük meg az igaz Istent, és akit elküldött Jézus Krisztust. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, az látta az atyát is. Milyen munkát is végzett el Jézus? A 4. verstől a 8. versig olvassuk az igéket. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, melyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nékem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nékem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam. És ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Milyen munka volt az, ami dicsőítette az atyát? Az a munka volt, amit olvasunk is, amit Jézus mondott, hogy elvégezte a munkát, mi volt a munka? Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. A te beszédedet megtartották. Ama beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, ők befogadták, igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, elhitték, hogy te küldtél engem. Az az örök élet, hogy az igaz Istent megismerjük, és Jézus megtette azt, hogy az igaz Istent, az atyát bemutatta az ő életével, és bemutatta őt az igék által, amiket feltárt az emberek előtt. Van itt egy különleges gondolat, ami végig kíséri és előjön, különleges megfogalmazás itt az imában. Itt is tapasztaltuk ezt, azt olvastuk, hogy akiket a világból nékem adtál, tiéd voltak, és nékem adtad azokat. Vagy később is olvassuk, de már az elején is olvassuk, hogy amit neki adott. Tehát, mintha atya adta volna az embereket Jézusnak, és azokat tudta Jézus tanítani. Egy ige jutott az eszembe, ami érthetővé teszi számunkra. János evangéliumában található ez az ige. János evangélium a 6. fejezet 44. verse. Ez elég jól ismert ige, János 6.44. Jézus azt mondta, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Tehát így kell értsük ebben a Jézusi imában is, többször visszatér, majd meglátjátok, hogy Jézus mindig azt mondja, hogy akiket nékem adtál, mert a tieid, azoknak én a te igédet elmondtam, ők befogadták. Tehát mit érthetünk meg ebből a mozzanatból? Olyan gyönyörű ez a kifejezés, hogy az atya vonja. Senki sem jöhet én hozzám, hanem az atya vonja. Vagy valahol írja az ige, hogy maga az atya szeret titeket. Tehát az atya picit olyan idegennek hat nekünk, és Jézus az, ugye, aki bemutatta az atya szeretetét, bemutatta az atyát, és mégis valahogy olyan nehezen áll össze a fejünkbe, hogy maga az atya szeret bennünket. Az atya az, aki von bennünket. Nyilván a Szentlélek Istent is belevonja, mert ahogy Nikodémussal való beszélgetésében mondta Jézus, hogy a szél fúj, annak útját nem látod, de az eredményét lehet látni. Így van mindenki, aki a Szentlélektől születik. Tehát olyan titokzatos, ahogy a Szent Háromság, az Atya, Fiú és a Szentlélek, ahogy von bennünket magához, hogy megismerjük az igaz Istent, és hogy bizodalmunk legyen az igaz Istenben. Ugye az ige azt mondja, hogy az Atya vonja az embert. A Szentlélek az, aki mint a szél fúj, titokzatos, szinte felfoghatatlan, amilyen gondolatok az emberbe megszületnek, ahogyan ezek épülnek, és aztán hit ébred az ember szívében, és hallgat a hívásra, vagy hallgattak Jézus hívására is. Olyan különleges beletekinteni a Szent Háromságnak ebbe a titkába számunkra, hogy nem csak Jézus szólt, hanem az Atya vonta azokat, azoknak szólt Jézus, és a Szentlélek munkája jelen volt, titokzatosan, láthatatlanul, mint a szél munkálkodik. Tehát többször visszatér majd ez a különleges megfogalmazás. Én úgy értettem meg, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg maga az Atya szeret bennünket, és együtt munkálkodnak azért, hogy ne legyen téves ismeretünk, hogy megismerjük az igaz Istent, és hogy bizodalmuk legyen az igaz Istenben. Azt olvastuk, hogy az volt a Jézus munkája, amit elvégezett, tehát, hogy a beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nékik adtam, ők befogadták, igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, elhitték, hogy te küldtél engem. És a következő versekben, most kicsit hosszabban olvasnánk, a 9-től olvassuk egészen a 19. versig. Igen. Itt arról olvashatunk, hogy miért és kiért is könyörög Jézus. Nyilván ezek a versek, amiket olvastunk, ez már válasz arra, hogy azokért könyörög, akik tényleg hallgatnak az ő beszédére, de milyen módon könyörög, mennyire megindító ez a könyörgés az imán belül. A 9. verstől a 19. versig olvasom. Én ezekért könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tiéid, és az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek. és megdicsőítetem ő bennük. Én és nem vagyok többé e világon, de ők a világon vannak. Én pedig te hozzád megyek, szent atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a te nevedben, akiket nékem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ők magukban. Én a te igédet nékik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amiként te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én ő érettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelteké legyenek az igazságban. Kikért könyörög? Azokért, akiket az atya neki adott, akik befogadták az ő beszédét. Könyörög azért, hogy az atya tartsa meg őket, ahogy őt is megtartotta. Tartsa meg őket, és hogy ne kivegye a világból, azt nem lehet megtenni, hiszen azért vannak a világon, hogy bizonyságot tegyenek ők is az atyáról, de őrizze meg őket a gonosztól. Olyan jó ezt olvasni. És azt olvassuk, azt mondta Jézus, hogy én nem vagyok többi a világon, hamarosan nem leszek többé ezen a világon, én atyám hozzád megyek, de ők itt maradnak a világon. És azért könyörök, hogy az atya tartsa meg őket, őrizze meg őket a gonosztól, és könyörög még azért, hogy egyek legyenek. Egyek legyenek először is az Istennel, ahogyan Jézus is egy volt, és egyek legyenek egymással is. És különös ezt olvasni a 10. versben, és az enyémek mind a tiéid, és a tiéid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Tehát Jézus azt mondta, hogy megdicsőítetem ő bennük, azokban az emberekben, akiket te vonzottál, akik meghallották az igét, akik hallgatták Jézust és megismerték az Isten jóságát, azt olvassuk, Jézus úgy imádkozott, hogy megdicsőítetem ő bennük. Ez mit is jelent, hogy olyan életet élnek az ő követői, hogy ahogyan Jézus hitelesen mutatta be az atyát, az ő követői nyilván nem maguktól, ő benne, mint ahogy Jézus is az atyában volt, ő benne, és egymással is egységben bemutatják az Istent, hogy milyen valójában. Óriási dolog ez, ahogy olvassuk is, és óriási elhívás, felelősségteljes elhívás. A 18. versben olvassuk, amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Tehát a tanítványok feladata az, hogy ahogyan Jézus példát mutatott, ahogyan Jézus tette az atyával egybekapcsolódva a Szentlélek segítségével és erejével, az ő követői is dicsőítsék meg az atyát, dicsőítsék meg a fiát, mutassák be az Isten lényét igazán. Mit is jelent a dicsőítés? Nagyon sokszor visszatérő kifejezés ez az imában. Megnéztem az értelmező szótárt, hogy lehet ezt tényleg közel vinni hozzánk, hogy mit is jelent a dicsőít vagy a dicsőség. A dicsőít, azt olvastam arról, hogy elragadtatva magasztal dicsér, a dicsőség pedig, hogy nagyszerű tettel kiérdemelt, nagy elismerés, tisztelet, hódolat neki. Végül is, ha az értelmező szótárt nem is olvassuk, de érezzük, hogy a dicsőítés az valakinek az elismerése, hódolat, tisztelet, valami nagy dolgot tett valaki, ami tényleg tiszteletre, hódolatra méltó. És erről szól, nagyon sokszor előfordul az imában is az a kifejezés, hogy dicsőítsd meg, dicsőség neki. Tehát nagyszerű tettnek az elismerése, tisztelet, hódolat, magasztalás, dicséret neki. Többször visszatér ugye az ige, hogy az ige alapján ismerjük meg az Istent, és az ige által történik a mi megszentelődésünk is Isten segítségével. Ebben az ige szakaszban is azt olvastuk, ugye, hogy a 14. versben például én a te igédet nékik adtam. Aztán olvassuk a 17. versben, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Tehát az ige befogadása az, ami átalakítja a mi életünket, nyilván a Szentlélek segítségével. Aztán kikért könyörög még Jézus? 21. verstől olvassuk. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ez a bocsánat, egy verssel előbb a 20. vers, mert így nem érthető, de nem csak ő érettük könyörgöm, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ebben mi is benne vagyunk, ugye? Mindannyian benne vagyunk. Mi nem hallhattuk tényleg Jézus hangját, a tanítványok által a hívást és a Szentírásból felénk tükröződő hívást halljuk. Itt benne vagyunk mi is, akik tényleg bármikor is élünk a világ történelemben. Azt olvassuk, hogy nem csak ő érettük könyörgöm a tanítványokért, az akkori tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Olyan csodálatos ez a kép, hogy ismeri meg ez a világ az Istent. Elutasíthatja, de mindenkinek az Isten ismerete nyilvánvaló lesz azok által, akik befogadják az igét, és továbbadják másoknak. Ők egységben vannak az Atyával, a Fiúval, a Szentlélekkel, de egységben vannak egymással is, hiszen mindannyian különbözőek vagyunk. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek is különálló személyiség volt, de mégis egy volt a cél, egy volt az akarat. Ugyanúgy Isten minden hívő gyermeke is a maga egyénisége szerint, de más-más módon tükrözi vissza az Istent, és mutatja be az Istent, és ez mindenképpen hat a világra, amikor különböző vérmérsékletű, foglalkozású emberek ugyanazzal a lelkülettel, szeretettel, egységben ugyanazt az Istent ugyanúgy mutatják be. Azt olvassuk, hogy mi is a cél, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Bár Jézus a tanítványaiért imádkozott, és azokért a tanítványaiért, akik majd a tanítványok szavára hisznek, de a cél mi? Az, hogy Isten szeretné, hogy bárcsak minden ember üdvözülne. Isten azt véghez fogja vinni az ő benne hívő gyermekei által, akik egységbe jutnak egymással, hogy a világ megismeri majd az Istent. Lesz, aki visszautasítja, de igaz bemutatása lesz az Istennek a történelem végén. És azt mondta Jézus, amikor az igazi evangélium az egész földön hirdettetik az ő népe által, Szentlélek erejével, akkor bekövetkezik majd minden ember döntése, és akkor jöhet el Jézus, és zárhatja le a világ történelmét. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Jézust nem érdekelte a többi ember sorsa, amit mondott, hogy nem a világért könyörök, hanem a tanítványaiért, a világ üdvösségére is vágyott, de a világ csak úgy hihet, hogyha valaki bemutatja neki igazán és tisztán, és ehhez kellettek és kellenek a tanítványok, de az Isten akarata, hogy bárcsak minden ember üdvözülne. És csodálatos lesz majd az az idő, amikor ezernyi hangon szól tényleg a hívás, és az a lelkület, ami volt Jézusban is, az megnyilvánul nagyon-nagyon sok emberen keresztül, és minden egyes emberhez a világon, akik Istent nem ismerték, eljut ez az igazi Isten ismerete, és minden ember dönthet majd. Aztán még, ahogy olvashatjuk tovább is még két verset. És én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam, hogy egyek legyenek, miképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Végülis hasonló dolgokat mond Jézus. Tehát az a cél, hogy a világ, aki Istent nem ismeri, az a hívek által megismerje az Istent, és tudjon dönteni mellette. De ez csak úgy lehetséges, ahogy olvastuk, hogyha egyek lesznek a tanítványok, egyek, miképpen mi egy vagyunk, tökéletesen egyé legyenek, akkor tudja majd a világ megismerni, hogy Isten elküldte a fiát, hogy olyan szeretet, olyan törődés nyilvánul meg, ami nem jellemző az emberi természetre és az emberi világra. A 24. vers. Mit kér Jézus, miért könyörög az Atyához, most már szinte az imádságának a végén? Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése előtt. Mit is kér Jézus, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Ugye milyen dicsőségről van szó, miért imádkozik Jézus? A búcsúbeszédeiben is mondta, hogy ő elmegy, de helyet készít a mennyben, és azt akarja, hogy az övéi is ott legyenek majd ő vele. És hogyan látjuk meg az ő dicsőségét? Hát az ő jellemét már itt a földön is láthatták a tanítványok, és mi is szemlélhetjük olvasva az igét, de azt a dicsőséget, amit tényleg Jézus földre jövetele előtt jellemezte őt, azt a mennyei dicsőséget, azt ugye itt a földön nem láthattuk, néha ugye átvillant az Istensége Jézuson, a megdicsülés hegyén is azt olvassuk, az evangéliumok azt írják, hogy mit jelent, hogy megdicsőült volt Jézus, hogy ragyogott az arca, mint a nap, olyan világos volt, ahogy írja az ige, és hogy a ruhája pedig olyan vakítóan fehér volt, hogy fény lett. Ugye ez a tisztaságot, a szentséget ábrázolja, és Jézus azért imádkozott, hogy majd az ő népe, az övéi is, majd ők is vele együtt legyenek a mennyben, ahová ő felment, ugye, feltámadása után, és ugye 40 napot töltött itt a földön, de felment a mennyben, és most ott van, és kérte az atyát, már akkor, mielőtt meghozta az áldozatát, hogy ő szeretné, ő kéri, ő könyörög azért, hogy majd ő vele együtt az övéi is ott legyenek, lássák őt megdicsőülten, és ők maguk is megdicsőüljenek. És hogyan fejeződik be az ima? Igazságos atyám, és a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Tulajdonképpen ismétlés ez az imádság végén. Újból ismétli Jézus, hogy a világ nem ismerte az atyát, nem igazán ismerte az atyát, de ő ismerte, és azért jött le, hogy megismertesse, megismertette az ő tanítványaival, és a tanítványai is megismertetik az emberekkel, és így mindenki számára ismerté válik az Isten, és Istennek tényleg az a célja, hogy az a szeretet legyen az ő tanítványaiban is, amellyel az Atya őt szerette, és hogy egységben legyenek. Ugye az ima kapcsán többször is ismétlések is vannak. Tudjuk, hogy az igazi imádság az nem egy szépen elmondott beszéd, mint mondjuk valaki mond egy beszédet, és azt leírják, hogy minden pontos, precíz legyen. Az ima az mindig küzdelmet jelent, és ott sokszor, ugye olvassuk itt is, hogy ismétlések is vannak, küzdelem is van, ami az emberből kijön, és Jézusnál is ezt tapasztaljuk, hogy nem hiába vannak az ismétlések, hanem tényleg, ahogy a szívéből, a gondolataiból jön, és mi sem legyünk sohasem elégedetlenek, és ne az legyen a cél, hogy folyamatosan, gyönyörűen tudjunk imádkozni, hanem hogy mi szívünket öntsük ki az Isten előtt, és Istennél nem probléma, hogyha ismétlések vannak benne. Egyáltalán nem, ő azt szeretné, hogy öntsük ki a szívünket, és úgy jöjjünk hozzá, és ezért ebben az imában is vannak ismétlések. Arra is esetleg lehet figyelni, hogy mit ismétel többször Jézus, amit nagyon-nagyon fontosnak gondol, amit szeretne hangsúlyozni. De mint mondom, igazán majd Jézussal beszélgetve tudjuk teljesen megérteni ezt a főpapi imát is, ahogy szokták említeni Jézusnak ezt az imáját. Ő majd elmondja nekünk, hogy pontosan mi alatt mit értett, de mégis már most itt ezen a világon is sok mindent megérthetünk ebből az imából, ami bátorítás számunkra. És így befejezésként csak szeretném kiemelni azt, hogy mi a jelentősége tehát számunkra ennek a Jézusi imának, ez a leghosszabb ima, amit feljegyez a Biblia, nem sokkal az ő nagy áldozathozatala meghozása előtt. Mi ennek a jelentősége? Egyrészt, hogy beleláthatunk abba, hogy mi minden volt Jézus szívében és gondolataiban, a nagy küzdelme, a nagy végső küzdelme előtt, hogy mennyire szerette az övéit, hogy milyen hosszan könyörgött azért, hogy tényleg az Atya tartsa meg, segítse meg az övéit, és hogy dicsőítessék meg az ő nevük, majd a tanítványok által is. Jó belelátni az ő gondolataiba. Ugye itt közösen gondolkodtunk már Jézus utolsó szavairól is, meg imájáról a kereszten. Ott is mennyire elgondolkodhattunk azon, hogy mennyire másokra figyelt. Noha ott érezhető volt a saját óriási küzdelme is. És amikor tovább lépett Jézus a Getsemáné kertbe, ott már magáért kellett küzdelni. Azt írja a Biblia, hogy halál tusában révén vércseppek hullottak le a homlokáról, tehát akkor már magáért kellett, hogy küzdjön, és ő várta volna, hogy a tanítványok vele imádkoznak, de nem volt. Angyal erősítette őt a végén, hogy tényleg el tudjon indulni, de megerősítette őt az Isten a döntése után. De ebben az imában még azt láthatjuk, hogy micsoda szeretet volt Jézusban az emberek iránt, hiszen őt nem sok idő választott el attól, hogy újból a mennybe legyen, de tudta, hogy a tanítványok itt maradnak, és könyörgött az atyához. Tehát beleláthatunk Jézus gondolataiba közvetlenül a nagy áldozathozatal, meghozatala előtt, és ugyanakkor betekinthetünk a főpapi imába is, amit gyakorol ma is a mennyben. El tudjuk képzelni azt, hogy hogyan jár közben értünk az atyánál. Azt olvastuk, hogy Jézus most esedezik értünk a mennyei atyánál, és képvisel bennünket, amikor mi őszintén az ő nevére hivatkozva az atya elé járulunk. Kicsit betekinthetünk az ő imájába, amit a mennyben is, akár most is mond értünk. Én szívből kívánom, hogy nyilván képtelen ember teljességgel föltárni az imának a mélységét, amit feljegyez a Szentírás, Jézus imáját, de mindenképpen ragadjuk meg azokat a nagyon fontos gondolatokat és bátorításokat, amiket megérthetünk, ami nyilván megérthető belőle, és tényleg ne csüggedjünk el, tényleg amikor nehézség ér bennünket, mert Jézus imádkozott azért, hogy a gonosztól őrizzen meg bennünket az Atya, tartson meg bennünket, és ahol máshol is olvassuk a János evangéliumában, hogy senki ki nem ragadhat bennünket az ő kezéből, hogyha mi ragaszkodunk hozzá. Én szívből kívánom, hogy értői legyünk, megértői legyünk ennek az imának is, és értékeljük azt, hogy betekintést kaphattunk ilyen hosszan abba, hogy mi minden volt Jézus lelkében, és a Szentlélek által sok-sok mindent megérthetünk egyénileg is, hogyha kérjük ezt már itt a Földön is. És kívánom, hogy tényleg bátorítson bennünket az Isten személyes keresésére ez az ima is, és legyen személyes kapcsolatunk az Istennel, az ő fiával és a Szentlélekkel. Amen.